Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Szász István orvos közíróval Miklódi Márta beszélget. A beszélgetés második része következik.
Kiderült a úgynevezett sors, különös játéka folytán, hogy van kolozsvári állás még, és ahhoz személy igazolvány kellett, és nekem megvolt. Nehéz harcok árán megőriztem. És azt hittem, hogy megkapom a kolozsvári állást, mert nekem volt jogom rá. Igen, ám, de egyszer csak berohantak, és megjelent szintén egy román pasas, és azt mondták, hogy hát ennek az elvtársnak még nincs személyigazolványa, de rövidesen lesz, mert oda nősül Kolozsvárra, és nekiadták az állást. Úgyhogy nem kaptam meg. Na de, közben én más állást választottam, de rövidesen ez az ember diszidált. És így az ő akaratuk ellenére a törvény értelmében, amit többé-kevésbé kellett respektáljanak, az ölömbe hullott az állás, mégis, mert jogosan az enyém volt. És bekerültem Kolozsvárra. És a szakvizsgát közben letettem, és Kolozsváron dolgoztam, és én boldog voltam, nagy szükség volt magyar pszichiáterre Kolozsváron, ugye a magyar értelmiség egyik fellegvára volt, ott jeles embereket kezeltem, mindent elkövettem az érdekükbe, de hát ez szúrta a szemüket. Jól megdolgoztattak, csináltam én sok mindent ott, mentálhigiénés intézet szervezése, stb., és egyszer csak, megint ez több felvonásba ment, én rövidítek, megszüntették a posztot, lemondtak arról a posztról, amiért 15 évig küzdött a város. És engem kihelyeztek Kolozsborsára a bűnöző elmebetegek intézetébe, ahol nyilvánvaló, hogy a politikai pszichiátriára készültek. Ceausescu, hogyha jött Kolozsvárra, akkor kivittek oda embereket, meg ott gyanús emberek voltak elhelyezve, elektrosok, stb. És ki akartak nevezni igazgatónak. Na ez volt az a pillanat, amit nem vállaltam. Még egyszer elmentem kihallgatásra a megyei főorvoshoz, ami nem volt egyszerű, aki négy szem közt átölelte a vállam, és csendőrpertúba, ahogy a románoknál szokás, rendkívül barátságosan a következőket mondta. Ide figyelj, Szász! Te egy kiváló fiú vagy, nagyszerű dolgokat csináltál nekünk, de értsd meg végeredményében is, la urma urmé, azt mondja, hogy ebbe a városba nincs szükségünk magyarokra. Én megköszöntem neki az őszintességet, és éppen útleveles éven volt, tehát kaptam útlevelet, és két hét múlva én már Budapesten elindítottam a befogadásomat. 3,5 éves tortúra után, annak árán, hogy végül anyám is lemondott a hitelházról, amit ő tervezett és rendezett be, megkaptuk az útlevelet. 3 hét alatt kellett ezt a háztartást felszámolni, elkótyavetyélni mindent, és akkor ott megint az isteni csodák sorozata volt, hogy engedélyezték, hogy elveszik a házamat, mert nyilván el volt döntve, hogy elveszik, de nekem engedélyeket kellett beszerezni. Tudnék, arra ment a játék, hogy megutáltassák velem a leendő hazámat, és lehetőleg ott maradja kifosztva, a bőröndön ülve, se ház, se Magyarország, mert megvárták, hogy a magyar befogadásom augusztus 1-én lejár, és július 26-án közölték velem csak, hogy már régen itt van az útlevelem. Na most, hogy ott mik történtek, hogy mik voltak, hogy hány hivatalt kellett végigjárni, mindenkit lefizetni. Én kellett fizessek azért, hogy elvegyék a házamat. A legutolsó hivatalnok, aki már egy nappal a lejárta előtt, sikerült 17 nap hosszabbítást szereznem a magyar követségen. Többet nem lehetett. Megmondta az osztályvezető, hogy doktor úr, ismerjük a helyzetét, 17 napot hathatok, többet nem az állásommal játszom. Augusztus 17-én délbe hagytuk el Kolozsvárt és Romániát, és éjfélkor járt le a befogadás. De előtte a legutolsó kis hivatalnoknak is egy havi fizetésemnek megfelelő összeget kellett adjak, hogy oda jöjjön, és egy káromkodás közepette lepecsételje a házat. Amit a hitel otthonaként ismertünk meg. Hát ez volt a történet az átjövetelemnek, ami után aztán újabb csodák sorozata volt, ahogy én itt elhelyezkedtem, és ahol, és hogy miért ott, és milyen 10 év következett, ahol én töltekeztem. Szóval ez elképesztő volt, és utána, ahogy én Leányfalura kerültem 31 évvel ezelőtt. Az megint, ugye az is egy lehetetlen dolog volt ott. Olyan versenytársaim voltak, hogy úgy nézett ki, hogy reménytelen, de a család kedvéért megpróbáltam, és akkor ott kiütötték egymást ők, és akkor két szék közt a pad alatt maradtak, én lettem a nyerő. De hogy miért? Azért, mert előtte mindenkin segítettünk 10 évig, mi ott egy ilyen bázis voltunk az erdélyeknek, és akkor itt a Hazafias Népront vezetője az megtudta, hogy hogy viselkedtem valakivel, akit ő ismert, és ezért rám szavazott, és ez eldöntötte, elbillentette a mérleget. Szóval ezek nagyon hosszú és nagyon érdekes történetek, de ezeknek a csodáknak a sora, ez több tucatot tesz ki, és az nem lehet, hogy annyi véletlen nincs. Frany Tamás mondta egyszer nekem, amikor a hitről volt szó, hogy ugye minél előbbre halad a tudományban, annál erősebb a hite, és ő mondta akkor valahogy így mondta, hogy a teremtésről tulajdonképpen ahhoz, hogy ez egy véletlen műve legyen, ahhoz a másodpercnek egy nagyon kis töredéke alatt annyi véletlen kellett volna egyszerre történjen, amit egy végtelen számsorral lehet csak kifejezni.
Annak ellenére, hogy rengeteg bántás és megaláztatás érte önt, rengeteg kitüntetést és díjat is kapott, mert nagyon gazdag a munkásság, és talán csak a leglényegesebbeket említem meg, Márton Áron emlékérmet is kapott. Leányfalunak díszpolgára, a Magyar Orvosi Kamarától több díjat kapott, házi orvosi életmű díjat kapott, és címzetes főorvos. Remélem, hogy ez egy picit talán segít a lelkének helyreállni, mert valóban ennyi földi megaláztatás ellenére kitartott, a hitben végig kitartott, és a munkáját azt becsületesen, lelkiismeretesen végezte, talán még attól többel is.
Számomra a legnagyobb kitüntetés az, hogy feladatot kaptam a Jóistentől. Ezek a földi kitüntetések, ezek nyilvánvaló, hogy minden embernek azért adnak egy kis lökést, minden emberben van némi hiúság, de ez megint csak növelte a felelősségérzetet, mert minél több ilyen siker volt, minél jobban ismerté váltam, annál jobban éreztem ennek a súlyát, a terhét is, és próbáltam annak megfelelni. Úgyhogy most éppen a 23. könyvemnek a bemutatására megyek, és közben sikerült egy olyan 30 éves tradíciót alapítanom Leányfalun, ami most már országos hírnévnek örvend, és minden évben nagyon nagy és nagyon jeles közönség előtt rendezem meg az erdélyi művészek Leányfalun kiállítás sorozatot. Ez benne van az augusztusi országos programban. És azon kívül ugye mindig próbáltam beilleszkedni a közösségnek az életébe. Nagy megtiszteltetés volt számomra, amikor felkértek, hogy a Nemzet Stratégia kétkötetes munkájába az alapellátásnak a Nemzet Stratégiáját írjam meg. És ott írtam meg azt, ami most már közhelynek számít, de én legelőször ezt még a 1991-ben írtam le, hogy ugye egy életpálya modell kell. Ma már ezt állandóan ismerjük több foglalkozásban, életpálya modell. Hát életpálya modell kell a házi orvosnak. És hogy a házi orvosi munka az egy életmű. És hogy az nem csak arra szorítkozik, hogy ellátja becsületesen és a lehető legjobb szakmai színvonalon a betegeit, hanem része, aktív részese annak a kis közösségnek, és annak egyik szellemi vezetője kell legyen, és szervezője, és menedzselője. A 10 év alatt ott, ahol voltam először Pápa Kovácsiba, mindig hálával emlékszem erre a csodálatos falusi, ahogy itt mondják, szó jó értelmében, mert paraszt közösségre. Mert itt Magyarországon tanultam meg, hogy ezt a szót pejoratív értelemben használják. Én édesapámtól tanultam meg, hogy az, hogy még él nemzete hazán, az a parasztságnak köszönhető. És hogy most a nemzettudat ott tart, ahol tart, az azért van, mert az megszűnt már ez az osztálya a maga valódi, egykori mi voltába. Tehát ebbe a közösségbe én ott mindent meg tudtam oldani. Végeztem a munkámat, amit az egészségügy terén kitaláltam, azt néhány év alatt elfogadtattam velük, akkor még nem volt olyan nagy divat, a szűrés, gondozás, ilyen dolgok. Én ott sífelvonót építettem semmiből. Akkor megszerveztem a falunak, hogy sportcsarnokuk legyen, több funkciós csarnok, szintén minimális költséggel, és előadásokat tartottam a Hazafias Népfrontnál, és utána, hát nem akarom sorolni, mi minden egyéb volt még, amiket ott megszerveztünk, és hát mai napig tartom velük a kapcsolatot, pedig 31. éve eljöttem már onnan, de testvéri kapcsolatban levelezünk, felhívnak telefonon, megmondják, ez meghalt, ez megszületett, ez van, az van. Tehát az nekem egy második otthonom volt. Érdekes módon Leányfalun, ahol nagyon jól érzem magam, nagyon szeretem őket, de azért ott meg kellett küzdjek sokkal jobban ezért, mert az már nem volt egy ennyire homogén közösség. És ez már a főváros közelség és az itteni szellemnek a hatása kapcsán a gondolkodás módjába otthonra lelt az a valami, amivel aztán folyton találkoztam. A gyanakvás a szolgálat szellemével szembe. A hitel a szolgálat szellemének volt az otthona és a hirdetője. Én eszerint éltem az életemet. És itt akármit kezdtem csinálni, vagy bármibe kezdtem bele, a kiállítástól elkezdve, az egészségügybe, ugye, modellkörzet, stb. Mindig kezdték kapirgálni, sokszor nagyon durván, hogy miért csinálom ezt, milyen hasznom lehet belőle. És akkor én hosszú időn keresztül mindig tátott szájjal álltam, mert nekem eszembe se jutott, és aztán rájöttem, hogy ezt akármibe kezdek, be kell kalkulálni. Hogy itt lesznek olyanok, akik azt képzelik, hogy ezt azért csinálom, mert azt akarom, hogy ebből hasznom legyen. Holott az esetek döntő többsége nem, hogy hasznom nem volt, hanem munkába, sőt anyagiakba is ráfizettem.
Az Úristen nagyon szereti az önzetlen szolgálatot, és általában meg is jutalmazza.
Az Úristen csodálatosan oldja meg ezeket a dolgokat. Hát megint egy ilyen csodasorozat volt az, ahogy én oda jutottam, hogy létrehozhattam a hitelnek a múzeumát. Mert kezdve attól, ahogy átcsempésztük, amikor még a rendszerváltás előtt nem tudtuk, hogy majd eljön az idő, amikor ez sokkal könnyebb lesz, darabról darabra egyenként az összes hitelemlékeket, kell relikviákat, és azzal berendezhettem aztán ezt a hitelmúzeumot. De történt, hogy a rendszerváltás után az önkormányzat elhatározta, hogy azt a házat, amiben a rendelő és az orvoslakás van, mivel hatalmas telek volt le a Dunáig, ezt értékesíti, és másképp oldja meg az orvosi rendelőt is. Nem azonnal, tehát nem durván, de közölték velem, hogy előbb-utóbb le is út, fel is út, onnan ki kell költözzek. Most előzőleg volt nekem egy megállapodásom az előző, az antivilágnak a nagyon rendes vezetőivel, ott rendes társaság volt, hogy ők kijelöltek egy telket, hogy azt én megkapom, és kapok majd kölcsönt, és akkor ott építkeztetek, és ha elkészültem, átköltözök, és átadom. Na de itt most az új helyzetben ezt el akarták adni. És akkor én ott álltam minden nélkül, gyűjtött pénzünk nem volt, minimális, és mit csináljak, mi legyen. És akkor az történt, hogy teljesen véletlenül volt Szentendrén, kint a világ végén egy darab, nem egy telek, hanem darab föld, amire a befogadóm, annak idején, aki befogadott Magyarországra, az vette meg nekem, mert minden áron azt szerette, hogy mikor volna, amikor megöregszünk, én is oda húzzak fel egy fakaibát, és hogy ott együtt öregeskedjünk nyaranta. Nem tudtam lebeszélni róla, mondtam, hogy nekem erre nincs pénzem, ez még az első évben volt. Ő megvette helyettem, fillérekért tényleg, amit aztán később én kifizettem neki, és az ott volt. Néha kértek tőlem bizonyos összegeket, meg adót fizetni, mi egymás. Eltelt közben majdnem 20 év, 18 év, és amikor ebbe a helyzetbe kerültünk, akkor eszünkbe jutott, hogy hopp, van ott az a földdarab. Hát ott, hát ha ott valamit lehet csinálni. Utána érdekünk, kiderült, hogy ezt már bevonták.
Belterületi.
Igen, és tehát a gondviselés 1977-ben kitalálja nekem, hogy egy értéktelen földdarabot nekem ajándékoz, kvázi, 18 év múlva az oldja meg az életemet. Mert azt a telket el tudtuk cserélni egy leányfalui központi fekvésű telekkel, ami egy tűzéptelep volt, és amit a fiam gyönyörűen rendbeszedett, mert pont mellette volt az a két teniszpálya, amit ő bérelt, és ahol ő, mint tenisztréner dolgozott. Tehát volt egy telkünk. Jó Isten tud, így hopp, kaptunk egy telket. Na de házat kell építeni. Miből? És akkor egyszer csak felkértek, akkor már írogattam egészségpolitikai cikkeket, hogy pályázzak alapellátási folyóiratot elindító lapra a FAR programba. Hát én mondtam, hogy újságot nem csináltam, cikkeket írok, de igen, vállaljam el, mert nagyon tetszik a hozzáállásom. Megpályáztam Brüsszelbe, és megnyertem. Ez megint egy hosszabb történet, nem ilyen sima volt, de megnyertem, és ott egy nagyon komoly fizetést adtak. Na most ennek a lapnak a feladata az előkészítés volt. Mire ezt teljesítettem, sikeresen, addigra már megalapoztuk a házat ebből. Akkor újra kellett pályázni a végleges folyóiratra. Azt megint megnyertem. Ott már egy cégen keresztül, mert az már egy másik dolog volt, és ők folyosítottak nekem főszerkesztői fizetést. Elkezdtük építeni a házat. Akkor jó magyar szokás szerint azok lenyúlták a fárpénzt, és egy adott pillanatban bejelentették, hogy vége. De akkor már ez egy sikeres lap volt, és megszűnt ezért. Hát a botrány az az ő dolguk volt, én viszont ott álltam pirosba a falakkal, és akkor már megjött az önbizalmam, és meghirdettem, hogy hajlandó vagyok csinálni egy lapot annak, akinek van erre pénze. És jelentkeztek többen, külföldiek, belföldiek, és végül az Orvosi Tükör című lapot megcsináltam. Akkor építettük tovább a házat ebből. Akkor az Orvosi Tükör című lapot kivásárolta egy jó nevű magyar gyógyszergyáros ügyes cselek nyomán, de akkor már a ház be volt fedve, és csak az apró munkák voltak hátra. Ezt követte az, hogy felkértek egy másik újságnál, és ez mindenütt így azonnal jött a Jóistennek a segítsége. Nem, szünet se volt, csak pár hét, hónap. Felkértek egy másik újságnál főszerkesztőnek. Abból bevakoltuk, befejeztük, és akkor jött az ötödik, amikor az orvosi kamara kért fel, hogy csináljunk egy lapot a rendelőintézeti szakorvosoknak. Na, ez a lap is működött, volt egy tulajdonosa, és akkor akartak megválasztani engem az Alapellátóorvosok Országos Szövetsége elnökének. És hát akkor az akkori miniszterelnök az bejelentette, hogy a választáson akarja beolvasni a 21 pontját, és a védnököm akar lenni. Ezért én direktbe telefonba, hogy felhívtak, lemondtam a jelöltségről, amiből nagy botrány lett, és aztán a végén ő elintézték, hogy ő máskor jött előtte egy tudományos ülésre, engem rábeszéltek, hogy mégis vállaljam, mert semmi közöm hozzá, megválasztottak, de érdekes módon egy pár nap múlva kiakolbólítottak a főszerkesztőségből is, és soha többet nekem ilyen anyagi forrásom azóta nem lett, de a ház elkészült. Most a ház elkészültjénél még egy csoda volt, mert azt meg is kellett tervezni. Ez jelenleg a múzeum, amiben lakok. 11 éve szegény feleségem meghalt, és azóta lehet múzeum, mert egyedül vagyok, rendet tartok, és jöhetnek. Makovec Imre, akit megismertem még 77-ben a Kóskároly cég szervezése kapcsán, és összebarátkoztunk, Péterfi László szobrászművész, drága jó barátom kapcsán, azt mondta, hogy megtervezem neked a házat. Én megmondtam, hogy Imre, hát én azt nem tudom megfizetni, te egy sztár építész vagy, hát én hogy fizessem azt meg? Azt mondta, hogy majd a rajzolót fizet. És megtervezte a házat. Ez most a múzeum. A múzeum kész, Imre elment. Már csak a Farkasréten tudom látogatni. Isten áldja meg további útjain, mert nagy lökést adott nekem, mert ő nem csak, hogy megtervezte a házat, hanem ahányszor jött ellenőrizni, vagy kérdezte, hogy hogy áll a munka, mindig azt mondta, hogy ne csüggedj. Te meg fogod csinálni. Én tudom, hogy te ezt meg fogod csinálni. Ő is bízott a Jóistenben. Igen. És meglett. És meglett.
Zseniális építész volt. Igen. Egyébként. Igen. Kedves doktor úr, áttekintettük lenyűgözően gazdag életútját és a munkásságát, és tudom, hogy idén nyáron tölti be a 80. életévét. Szívből gratulálok hozzá, és jó egészséget kívánok, és az Úristen további segítségét és áldását az életéhez. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is állásan köszönöm, és csak azt tudom mondani, hogy bízok a Jóistenbe, hogy még a további feladatokat, amiket rám bízott, lesz időm elvégezni, mert egy-kettő még akar.
Kedves hallgatóink, dr. Szász István orvos közíróval Miklódi Márta beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu